Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mennyei édesatyánk, annyi érdemünk van, amelyet mi magunk nyilván tartunk, amelyekre sokszor úgy gondolunk, hogy talán egyszer előtted elegendőek lesznek arra, hogy megkegyelmezzél nekünk, hogy örök életet adjál nekünk. De köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket ezeken az estéken, ennek az éneknek is a szövege alapján arra, hogy egyedül csak a te kegyelmedre számíthatunk. Ma is szeretnénk úgy állni te előtted, hogy megérezzük, hogy belássuk, hogy egyedül a te kegyelmed az, amely által utolérhetsz, amely által megszólíthatsz bennünket, mert teljesen alkalmatlanok vagyunk arra, hogy a te színed előtt legyünk. Nincs semmi, amivel kiérdemelhetnénk a te jóságodat. Mégis jövünk te hozzád Jézus Krisztusért, ő érette és ő általa kérünk téged, szerető mennyei édesatyánk, hogy legyél irgalmas egyen-egyenként mindannyiunkhoz. Beszélj a mi szívünkre, győzzél meg bennünket, legyél a mi világosságunká, hogy lássuk a valóságot és az igazságot. Amen. Kedves testvérek, röviden összefoglaljuk mindazt, amit eddig József életével kapcsolatosan megérthettünk Isten igéjéből. Messze sok ezer év távlatába gondolkozunk egy ember életén, aki a patriarchák közül való, és úgy hívták, hogy József. És amikor az ő életét szemléljük és látjuk, akkor fiatalságától késő öregségéig kísérhetjük ezt az életutat. Azzal kezdődik az ő története, hogy 17 éves korában látjuk őt egy nagy család legkisebb gyermekeként, akit a legkisebbnek kijáró kis kényeztetéssel édesapa különösképpen is szeret. De aztán azt is láttuk, hogy az igazi szeretet, amit ez a fiatal fiú kapott, az apai szeretetnél nagyobb szeretet érte őt utól, akkor, amikor Isten elkezdett vele beszélni. Még nem értett mindent ez a fiatal fiúcska, de Isten szólította meg őt, és ez azt jelentette, hogy Isten megkülönböztette őt testvéreitől is, és annak a kornak sok-sok emberétől. Aztán láttuk őt második este, amint egy kút mélyén ücsörög, mert az Isten nem csak megkülönböztette őt, hanem el is kezdte a hit iskolájában megedzeni és felkészíteni mindarra, amire az ő életében majd szüksége lesz. Láttuk, hogy kilátástalanságba jutott. A puszta közepén egy üres kútban ücsörgött, és ott azon a helyen meg kellett tanulnia Józsefnek azt, hogy segítséget egyedül csak Istentől várhat. Egyedül Isten az, aki tud rajta segíteni. Meg kellett érteni azt, hogy elmentek mellőle azok, akiket ő úgy, ahogy szeretett, azok gyilkos indulattal voltak feléje. Meg kellett látnia azt ott a kútmén, hogy kevés az én saját erőm, és maradt egy valami, az Isten, akibe belekapaszkodhatott. Aztán láttuk őt a harmadik estén, aki a kút mélyéről felemeltetett, egy egyiptomi ember házában, eljutott a legmagasabb szintre, ahol rabszolgaként eljuthatott. Potifár házának a vezetője volt, Potifár vagyonának a gondozója, és ezen a ponton megjelent az ördög, kísértésbe ejtette ezt a fiatal embert Potifár felesége, rajta keresztül az ördög, de ez a fiatal ember megállt. Mert megtanulta Isten iskolájában azt, hogy Istent mindennél többre kell tartania. Hogy Isten mindennél többet ér. Hogy Istennel nincs értelme máshogyan szövetségben lenni. Csak úgy, hogyha Isten mindenek fölé odaemeli az életébe. Ennek súlyos következménye lett, ott hagytuk el az ő történetét tegnap, hogy bekerült Egyiptom legszigorúbb börtönei közül az egyikbe, és emberileg újra minden esélye elveszett arra nézve, hogy valaha ő onnan még élve kikeveredik. De ahogyan tegnap is elmondtuk, a Szentírás megjegyzi, hogy Isten Józseffel volt. És ez József életére nézve elegendő garancia ahhoz, hogy tovább olvassuk az ő történetét, és most egy nagyobbat ugrunk az ő történetébe. A Mózes első könyvének 41. fejezetéből fogom felolvasni az ő történetének folytatását, a 41. fejezet 37. versétől kezdődően, az 52. verssel bezárólag. Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának. A fáraó ezt mondta szolgáinak: találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek: nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. És levette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről, és József kezére tette, gyors ruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába. Majd körülhordoztatta második kocsiján, és így kiáltottak előtte: térdre! Így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé. És ezt mondta a fáraó Józsefnek: én vagyok a fáraó, de nélküled még a kezét vagy lábát sem mozdíthatja senki egész Egyiptomban. Ezután elnevezte a fáraó Józsefet Száfenat Paniaknak, és hozzáadta feleségül Aszenatot, Potiferának, ón papjának a leányát. Így lett József egész Egyiptom felügyelője. József 30 esztendős volt, amikor ott állt Egyiptom királya a fáraó előtt. Azután kiment József a fáraó elől, és bejárta egész Egyiptomot. A bőség 7 esztendeje alatt gazdagon termett a föld. József összegyűjtött a 7 esztendő alatt minden élelmet, ami csak volt Egyiptomban, és a városokban helyezte el az élelmet. Minden városban a körülötte lévő mező élelmét helyezte el. József annyi gabonát halmozott föl, mint a tenger homokja, olyan sokat, hogy végül már nem is vették számba, mert száma sem volt. Józsefnek 2 fia született, mielőtt eljött az éhínség esztendeje. Aszenat, Pótiferának, ón papjának a leánya szülte őket. Elsőszülöttjét Manassénak nevezte el József, mert ezt mondta: elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet és atyámnak egész házát. A másodikat pedig Efraimnak nevezte el, mert ezt mondta: megszaporított engem Isten a nyomorúság földjén. Csak nagyon röviden szeretném idehozni a testvérek elé, hogy József hogy került újra ebbe a kivételezett helyzetbe. Mert ahogy elmondtam, tegnap ott búcsúztunk el tőle, hogy börtönbe került. És hát azért nem két napot töltött el József a börtönben. Elég hosszú idő volt az, amit ott Egyiptom sötét börtönében el kellett viseljen és el kellett hordozzon, de azt olvassuk róla, hogy a börtönben is jó előmenetele lett Józsefnek. Mert a börtönben is sokféleképpen lehet jelen az ember. Az Úr Józseffel volt, és amennyire a börtön körülmények között Józsefnek jól mehetett a sora, annyiban az Úr fölemelte őt a börtönben is a többiek fölé, és noha be volt börtönözve, József mégis bizalmat kapott a börtön felügyelőitől. Isten azonban úgy tervezte, mert erről beszélt Józsefnek ott korai ifjúságában, hogy József előtt le fognak borulni a hold, a nap és a csillagok. És mindaddig, amíg József börtönben volt és börtönben van, ez nem történhet meg. Józsefnek emberileg nincs esélye arra, hogy onnan kijöjjön. Erről már beszéltünk tegnap. Nincs képviselet. Nincsenek jó ügyvédek, jogászok, akik őt onnan kihozzák. Itt Istennek kell valamit tennie. De a terv is az Istené. Az a terv, amelybe beleavatta Józsefet 17 éves korába. Ezt nem József álmodta meg magának, hogy jaj, de jó lenne, ha nap és hold leborulnának előttem. De az Isten adta ezt a kijelentést Józsefnek. És ebből az igéből rögtön megértjük azt, hogy Isten mindig gondot visel az ő ígéretére. Az Isten nem mond semmit úgy, hogy annak ne történne meg a folytatása. Nem beszél az Isten semmiről úgy, hogy az ne érjen célba. Velünk gyakran előfordul. Ugye ismeritek a szituációt. Hányszor mondtam már, mondjuk a gyereknek, de nem ér célhoz a dolog. Vagy ismeritek azt, amikor odajön a gyermek, és azt mondja, hogy apuka, megígérted nekem. Igen, megígértem, de nem tudtam megtartani. Vagy a feleségünk, amikor számon kéri, hogy ezt már annyiszor mondtad nekem. Igen, velünk előfordul, hogy teszünk kijelentéseket, csak nem érünk vele célhoz. De Isten nem ilyen. Amit az Isten kijelent, azt az Isten hiánytalanul véghez is viszi. És lehet, hogy József ott van Egyiptom börtönében, egy héber fiú, esélytelenül az életre. De az Isten elrendezi, hogy József onnan kijöjjön. Nem kevesebbet használ erre föl Isten, mint magát a fáraót. És kívánom nektek, hogy ugyanúgy rendüljetek bele, mint ahogy én magam is bele rendülök ebbe a történetbe újra meg újra, hogy ha az Isten akar, akkor megmozgatja az egész világot. Ti mennyit néztek ki az Istenből? Mit nézünk mi ki az Istenből? Mi gyakran úgy gondoljuk, hogy hát nincs az a pénz, amivel dolgokat el lehetne érni. Már nincs az emberek közt olyan szeretet, hogy ezt vagy azt véghez vigyük. Ha az Isten valamit akar, akkor megmozdítja az egész világot. Megmozdította Egyiptom uralkodóját, akinek fogalma sem volt arról, hogy ami vele történik, az nem igazán ő érette történik, hanem pusztán eszköz abban, hogy egy héber fiatalember kiszabaduljon a börtönből. Egy fáraó talán a füle botját sem mozdította volna, ha valaki azt mondja neki, hogy hát van itt egy héber fiúcska a börtönbe, elő kéne szedni. Meg kéne hallgatni az ügyében a dolgokat. Mit mond ő? Hát ezzel a fáraók nem foglalkoztak volna. De az Isten közbelépett és olyat tett, hogy Józsefnek ki kellett jönnie a börtönből. Arról olvassuk nagyon röviden a történetet, hogy két bizalmas embere a fáraónak, valószínű megvádoltatik és bekerülnek a börtönbe, ott álmodnak valami különleges álmokat, és József megfejti az álmaikat. És az egyiknek az álma arról szól, hogy meg fog halni, a másiké meg arról, hogy életbe fog maradni, és visszahelyezik oda az ő bizalmi állásába a fáraó mellé. És hát azért József nem volt egy fejére ejtett gyermek, fiatal, azt mondta ennek, akinek az álma arról szólt, hogy életbe fog maradni, hogy hát azért majd emlékezzél meg róla. Te vissza fogsz kerülni oda a fáraó mellé, abba a bizalmi állásodba, de emlékezzél meg rólam, ne felejtkezz el rólam. Hát a dolog úgy történt, ahogy József megfejtette ezeknek az embereknek az álmát, az egyik meghalt, a másikat meg visszahelyezte a fáraó. Oda, a bizalmi állásba. Csak jött egy kis gigszer, ami hát előszokott fordulni az emberrel, hogy ez a visszahelyezett ember megfelejtkezett Józsefről. Annyira örült annak, hogy visszakerült a beosztásába, hogy elfelejtkezett arról, hogy József megfejtette a börtönbe az álmát. Hát azt mondjuk, hogy ez egy kis reménysugár volt Józsefnek. Egy nagyon picike reménysugár. És mit mutat az Isten? Azt mondja, hogy ez a reménysugár is elalszik. Elalszik, elfújta a szél. Ha József emberileg reménykedhetett valamibe, akkor talán ez az egyetlen egy ember volt, akiben reménykedhetett, hogy majd ez valahogy közben jár, értem. De elfújta ezt a lángot a szél. Mit fog tenni az Isten? Tud itt még valamit tenni az Isten? Tud! Mert álmodik a fáraó is. És a fáraó álmát nem tudja senki megfejteni Egyiptomban. Csődbe jut az egész egyiptomi filozófia, álomfejtés, tudomány. Kiderül, hogy a fáraó eteti ott a csomó embert, akik azért vannak ott körülötte, hogy segítsék, tanácsolják, és egy fabatkát se ér az egész tudományuk. Nem képesek megfejteni a fáraó álmát. És akkor ez a főember, fölidéződik benne, hogy hát az én álmomat valaki megfejtette. Ja, hogy én tartozom is neki. József oda kerül a fáraó elé, és megfejti a fáraó álmát. Nagy szükség is van erre, hiszen az álom arról szól, hogy 7 bőséges esztendő következik most Egyiptomra, és a 7 bőséges esztendő után 7 nagyon nyomorult, szűk esztendő. És ha a 7 bőséges esztendő alatt nem készülnek fel a 7 szűk esztendőre, akkor Egyiptom dicsősége fog sírba hanyatlani. Amit József megfejt Isten segítségével, az egy nagyon fontos dolog. Hiszen a fáraó hatalma, Egyiptom dicsősége forog most kockán. És annak voltunk tanúi, itt kapcsolódunk be az olvasott szakaszba, hogy azt mondja a fáraó, miután meghallja József álom fejtését, azt mondja, találhatunk-e valakit? Találhatunk-e valakit, ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Akiben isteni lélek van. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a fáraó, aki az egyiptomi hitvilágnak a feje, az Isten képviselője, maga tulajdonképpen az Isten, azt mondja Józsefre, erre a fiatal emberre, hogy találhatunk-e valakit, akiben isteni lélek van. Találhatunk-e hozzá hasonlót? És ha a te Istened, akire te hivatkozol, akire hivatkozva megfejtetted az én álmomat, ha ez a te Istened így megsegített téged, akkor legyél te az én birodalmamnak ez alatt a 7 esztendő alatt az az igazgatója, aki fölkészít bennünket a 7 szűk esztendőre. József órák alatt emelkedik. Olyan sokat, amiben még fizikailag is bele lehetne roppanni. Az esélytelen ember ott a börtönben, akiért egyszer jönnek a foglárok, őt keresik, de miért keresik őt? Talán vége az életének? Talán Potifár nem elégedett meg ezzel, hogy itt vagyok a börtönben? Talán még rosszabbra fordul a sorsom? Megragadják Józsefet, viszik, és egyszer csak ott találja magát az egyiptomi uralkodó előtt, és néhány óra leforgása alatt ebből az emberből, aki ott ül a börtönbe, Egyiptom második embere lesz. József felemeltetik. Ugye érezzük mindannyian, hogy ez nem a véletlen játéka. És ez nem a sors kiszámíthatatlansága, hanem annak az Istennek a keze, amely kéz, és amely Isten hordozta Józsefet eddig is. Erre csak az Isten képes. József felemeltetik, egyszerre kap két olyan dolgot, amire minden ember nagyon vágyik az életébe. Visszakapja a szabadságát, és nem is akárhogyan. Neki innentől kezdve mindent szabad. És visszakap még egy dolgot, ami soha nem volt neki igazán Egyiptomba, hatalmat. Azt olvassuk, hogy a fáraó elrendeli, hogy le kell előtte borulni. Imádni kell Józsefet. Földig hajolva kell tisztelni. József hatalmat kap. Nem kell többé rabszolgának lennie. Nem kell többé a börtönben ülnie, és azt mondja a fáraó neki, így olvastuk a 40. versbe, csak a trón választ el minket. És amikor elrendeli a fáraó, a 43. versben olvastuk, hogy körül hordozzák Józsefet második kocsiján, és így kiáltanak előtte térdre, akkor jó, ha meglátjuk az Isten ígéretének a beteljesedését, amely arról szólt, hogy a nap és a hold leborulnak előtted. A nap és a hold országa leborul József előtt. Félrebeszélt az Isten? József valamit rosszul álmodott ott 17 évesen? Nem. Az Isten jelentette ki neki azt, amit ő tud. És nézzétek, az Isten be is tölti, amit kijelentett. Hiánytalanul. Nem arról van szó, hogy néhányan ott leborulnak József előtt, a közvetlen munkatársak, hogy csak tartsál meg itt az irodában bennünket, hanem arról van szó, hogy Józsefet körülhordják egy országban, és mindenkinek meg kell előtte hajolnia. Hát ilyen az Isten ígérete. És ilyen az Isten ígéret gondozása. Nagyon érdekes, és ez a következő gondolat, amit tovább viszünk, testvérek, hogy miközben József történetét olvassuk, azt látjuk, hogy József nem szédült ebbe bele. Nem szédült ebbe bele. Hát nagyon könnyű megszédülni, mikor az ember hirtelen a mélységbe, a magasságba jut. Hát az idősebb generációnak már lehet, hogy annyi is elég, hogy liftbe száll, és ha a lift túl gyorsan megy, akkor már attól is megszédülünk. Én egy időben, mikor még kevesebb gyermekem volt, próbálkoztam sárkány repülni, és hát eljutottam körülbelül 5-10 méter magasságig, de ennek a problematikája az, hogy az ember megszédül a magasságban. Hallottam én, hogy az oktatóm üvöltözik a földön, hogy ne menjél magasabbra, hogy fékezzed azt a repülőt, de hát mondhatott ő nekem akármit, én élveztem, hogy fönt vagyok a levegőbe, hogy repülök. Aztán le is estem. Hát látják, a testvérek, nem törtem ki a nyakamat, de a sárkányrepülő ezt eléggé megszenvedte, ezt az akciót. Ilyen az ember, hogy ha hirtelen kerülünk nagy magasságokba, az az embert megbódítja, megszédíti, megváltoztatja. Amikor azonban József történetét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy Józsefet ez a hirtelen változás nem szédítette meg. Nem szédítette meg. Munkáját hiánytalanul elvégezte. És a 7 esztendő alatt igazságosan, becsületesen dolgozott, és amivel őt a fáraó megbízta, azt hiánytalanul elvégezte. És megdöbbenünk, amikor ezt látjuk. Azért döbbenünk meg, mert mi ezt fordítva szoktuk tapasztalni. Úgy szoktuk tapasztalni, hogy amikor valakit fölemelnek, akkor az általában nem a javára szokott megváltozni. Erről szól a politika körülöttünk. Erről szól a politika. Hogy az ember sok mindent megígér, az amikor felemeltetik, amikor bizalmat kap az ember, amikor elkezdhet uralkodni mások felett. Amikor jön érte az autó, amikor viszik, amikor kamerák elé kerül, akkor az ember általában mindjárt megváltozik. Az ember nem tudja tolerálni a természeténél fogva ezeket a hirtelen ugrásokat. Hallottam egy műsort egyszer, amelyikben megkerestek olyan családokat, akik a lottón nyertek nagy nyereményeket. Hát az egyik legborzalmasabb műsor volt, amit életemben rádióban hallgattam. Ez azért volt a legborzalmasabb műsor, mert ezek a családok szinte kivétel nélkül mind elmondták, hogy a nyereményüket megkapva, hogy változott meg az életük ugrásszerűen, és a riport végén kiderült minden családról, aki ezt vállalta, hogy mélyebbre kerültek, mint a nyereményük előtt. A pénz elment, oda lett a nagy nyereség, nem tudtak vele jól élni, kifolyt a kezükből, tönkrement a család, iszonyat megdöbbentő volt. Hogy rájuk szakadt a földi paradicsom, amire annyian vágynak, de az ember nem tud élni ezzel. Józsefet azonban úgy látjuk, mint aki talpon marad. És nagyon érdekes az, hogy nem olvasunk olyan dolgokról, amiket várnánk. Nem olvasunk arról, hogy József előszedte volna Potifárt. Hogy na, öregem, gyere csak! Hogy is volt ez az eset? Tisztázzuk csak ezt. Nem olvassuk Józsefről azt, hogy elkezdte volna a magán hadseregét toborozni, hogy haza ruccanok Kánaánba, és elrendezzük a testvéreimmel ezt a dolgot. Így kicsit fölgöngyölítjük a múltat. Nem olvassuk ezt sem Józsefről. Nem olvassuk azt sem, hogy arra nagy dicsőségre, még nagyobb dicsőséget halmozott fel, volna fel. Pedig biztosak lehetnek a testvérek abban, hogy jöttek a vállalkozók. A kis telefonos dobozokkal, meg borítékokkal. Biztos, hogy jöttek Józsefhez. De nem olvassuk azt Józsefről, hogy telhetetlenkezni kezdett volna. Hogy megvesztegetett emberré vált volna. És akkor meg kell, hogy kérdezzük, hogy miért? Miért? Hogy tudott ez a fiatalember ott megmaradni egy idegen kultúrába? Ilyen iszonyat változás után hogy maradt ő ott talpon? Hogy van az, hogy nem sérült, mint ember? Azt olvasjuk, hogy felesége volt, 2 gyermeke született, családot alapított. Hogy van az, hogy nem ment szét a család? Hát nem úgy szokott ez lenni, hogy amikor az ember nagy feladatokat kap, akkor az első kör, aki ezt megsínli, a család? Hát nem úgy szokott lenni, hogy aztán csak arra nincs idő? Józsefnek volt ideje. Nem olvasuk azt, hogy megbotránkoztatta volna az embereket az, ahogy József élt. Miért? Azért, testvérek, mert József Istennel rendkívül szoros életközösségre jutott. József rendkívül szoros életközösségre jutott Istennel. És abban az iskolában, amelybe őt az Úr járatta, József megtanult máshogy tekinteni az élet dolgaira. Megtanult József máshogy tekinteni. Fogunk erről még beszélni, de hallgassátok csak a 45. fejezetben, amikor odaállnak elé a testvérei, akkor mit mond nekik József? Azt mondja, a ti megmaradásotokért küldött engem ide Isten ti előttetek. Érzékeljtek, hogy mennyire más ez a szemlélet? Azt mondja József, hogy az Isten küldött ide, azért, hogy ti megmaradjatok. Nem azt mondja, hogy ti csibészek, eladtatok engem, az Istennek meg úgy kell terülködnie, hogy valamit kihozzon ebből a szituációból, hanem azt mondja József, hogy az Isten ide küldött ti előttetek, egy egészen más életszemlélet. Honnan ered ez az életszemlélet? Az Istennel való nagyon szoros életközösségből, testvérek. Hogy József megtanult az Istennel gondolkozni. Akivel nagyon szorosan egyek vagyunk, azzal azt mondják, hogy egyre jobban azonosulunk is. Egyre jobban azonosulunk is. Hasonlóan kezdünk viselkedni, hasonlóan kezdünk beszélni. És ez így van Istennel is, hogy minél szorosabb bele az életközösségünk, annál jobban tanuljuk, értjük a dolgokat úgy, ahogyan ő érti. Mit jelentett ez a szoros életközösség? Azt jelentette, hogy József Istent az életébe mindenek fölé oda helyezte. Azt, hogy azt a leckét, ami elkezdődött ott a kútban, hogy csak Istentől várhatsz segítséget, hogy csak ő benne bízhatsz meg. József nap mint nap megélte. Akkor is megélte, amikor Potifár házában a rabszolga sorsa egyre jobb lett és jobb lett. Nem felejtette el, hogy Istentől várhat csak segítséget. És nem felejtette el a börtönben sem, egyetlen egy nap se. Hogyha az Isten akarja, akkor kivehet engem innen. Mert erről szólt József élete, hogy ő ezt megtanulja. Miért? Hogy amikor az Isten fölemeli őt, akkor József ne szédüljön bele abba az emberi magasságba, amiben őt az Isten fölemelte. Hogy József ott is megállja a helyét. Mert tudjátok, ott Egyiptomban József az Istennek, az élő Istennek a bizonysága volt. Ez a történet nem csak József története, hanem ez a történet az Isten története Egyiptomban. Egy pogány világban, egy héber fiatalember által, az Isten története. Annak az Istennek a története, akit ezek az egyiptomiak nem ismertek. De József képviselte ott. Kedves testvéreim, olyan jó, hogy látjuk Józsefnek ezt az odaszánt, odaadott életét. És látjuk azt, hogy az Isten természete, az Isten jelleme, hogy jelenik meg ő benne és ő rajta keresztül egy pogány környezetben. Nem emberi ügyeskedés az, aminek itt tanúi vagyunk. Isten az, aki József útját egyengeti. Ő az, aki megengedi, hogy József mélységeket lásson és járjon. Mert azokban a mélységekben készíti őt föl a magasságra is. Ő az, az Isten, aki elviszi Józsefet Potifár házába, csak azért, hogy megtanuljon háztartást vezetni. Ugye értitek? Nem tudom, hogyha bármelyikünket ma, holnap kineveznének az ország élére, és azt mondanák, 7 év bőesztendő következik, hold meg az azt követő 7 szűk esztendő dolgát. Ó, csak a naív ember gondolja azt, hogy én ezt így megcsinálnám. József az elkényeztetett fiú, aki azért néha kiment bojtárkodni, de ott is a cipra ruhájába volt, értett volna ezekhez a dolgokhoz. Dehogy értett volna, az Isten vitte őt oda Potifár házába. megtanulta kicsibe, mit jelent gazdálkodni, vezetni embereket. Mert az Isten tudta, hogy ennél sokkal magasabbra fogja fölállítani ezt a fiatalembert. Ez az Isten iskolája, itt nem történik semmi véletlenül. És az Isten edzi ezt a fiút, hogy belegyökerezzen az ő élete Isten ígéretébe, akkor is, ha majd már emberileg nem lesz az Istenre szüksége. Mert amikor József oda fölemeltetett, akkor emberileg mindent megkapott. Hatalmat és szabadságot, pénzt és családot. Mindent, amire mindannyian vágyunk. És József mégsem felejtette el az Istent. Így járatja őt Isten iskolába, és így edzi meg őt arra a bizonyságtételre, arra a feladatra, arra a küldetésre, ahol József Isten szeretetének lesz a képviselője, ahol József Istennek lesz a lenyomata. Látható, élő bizonysága. Kedves testvéreim, azt gondolom, mindannyian vágyunk felemelkedni. Ma olyan világban élünk, ahol nagyon sok ember kerül egyre mélyebbre egzisztenciálisan. És ma egy olyan világban élünk, ahol lelkileg is egyre mélyebbre szoktunk kerülni, az életkorunk előre haladtával, ahogy talán azt érzékeljük, hogy már nem vagyunk annyira fontosak, már nem tudunk annyira részt venni a dolgokban, és az ember küzd és kapaszkodik. Küzd és kapaszkodik. Ma olyan fiatalságunk van, persze a fiatalság mindig ilyen, amelyik hatalomra és szabadságra vágyik. Csak most talán jobban látjuk ezt, és rémisztőbb is előttünk, hogy ez a szabadság a fejekben úgy jelenik meg, hogy nekem mindent szabad. Kedves testvéreim, az ember magának biztos ki tud kaparni valamit. Az ember ki tud könyökölni dolgokat magának az életbe. De egészen más az, amikor Isten emel fel valakit. Hagyd, hogy az Isten emeljen fel téged. Józsefi magasságokba? Hát nem oda, hanem oda, ahova téged szeretne felemelni. Csak odáig. Nem mondja az ige, hogy József sorsa mindannyiunk sorsa. Nem mondja ezt az ige. Hogy itt a földön mindannyiunk sorsa, ez a fajta gazdagodás és hatalom, amit József kapott. József elkészítetett erre, hogy hűséggel járjon benne. Az Isten téged is szeretne emelni. Emelni. Oda, abban a magasságban, amit még el tudsz viselni. Amit még el tudsz viselni. Mielőtt Isten fölemel, alkalmassá is akar tenni bennünket. Ez az ő kemény iskolája. Jaj, de sokan vannak, akik szeretnének rögtön emelkedni az iskola első osztálya nélkül. Talán te is úgy gondolod, hogy jöjjön az Isten a jóléttel, jöjjön az Isten az áldással, jöjjön az Isten, emeljen föl, de mondd te az ő iskolájában, hogy vizsgázol, amikor a hűségedet próbálja meg. Az életedben ő hanyadik. Persze, amikor kell valami, az első talán, de egyébként a hanyadik az életedben. Kedves testvéreim, Isten azért emel föl bennünket oda, ahova fölemel, hogy rajtunk keresztül is megjelenjen az ő arca. Abban a helyzetben, amiben most vagy, ahova eljuttatott, ahova fölemelt, az ő arcát látják az életeden az emberek. Tudod már őt képviselni és sugározni? Mert tudjátok, ez a felemeltetés, ez egy nagyon relatív dolog. És lehet ma is Rolls-Royce-ról álmodozni, Talán ez felelne meg József akkori felemeltetésének és minden hatalomról, de ne felejtsük el azt, testvéreim, egyikünk sem, hogy az Isten honnan, hova vezetett bennünket. És azt kérem főleg az idősebb testvérektől, akik láttak háborút, akik láttak talán holttesteket itt kinn a téren, akik éheztek, gondolják el, hogy az Isten hova emelt föl bennünket. Hova emelt föl bennünket? Vannak olyan helyei a világnak, ahol a keresztjének az emberek sokkal nagyobb mélységekbe élnek, mint mi. Ne legyünk telhetetlenek, testvérek. Ne legyünk telhetetlenek. Hanem lássuk meg azt, hogy mégis egy olyan országba élhetünk, ahol beszélhetünk Istenről. Nem volt mindig így. És nem is biztos, hogy mindig így lesz. Most eljöhetsz ide szabadon. Lehet, hogy korábban nem mertél volna bejönni ide. De most el lehet ide jönni. Nem érezzük, hogy az Isten hogy könyörül rajtunk. Hogy emel bennünket fölfelé. És hadd kérdezzelek meg benneteket, látszik rajtunk az ő arca? Látszik rajtad az ő arca? Tudják az emberek, hogy te az Úrba vetetted a bizodalmadat? Mire használod az Istennel való kapcsolatot? Mit vársz ettől a kapcsolattól, testvér? Bátorítalak benneteket, hogy az Isten iskolája az mégis a felemeltetés felé vezet. Mert hisszük azt, hogy egyszer mindannyian fel fogunk emeltetni. Ugyan a testünket elrakják majd be a föld alá, de az a pillanat az istenfélő emberek életébe a legnagyobb fölemeltetés lesz. Oda fog bennünket emelni a mi Urunk, akik hiszünk ő benne, ahova Jézus Krisztus is emeltetett. Azt olvassuk, hogy a tanítványok látták Jézust eltűnni a felhőkben. És ez a Jézus azt mondta az övéinek, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Testvér, ha hiszel, akkor soha ne felejtsd el, bármilyen szegénységben is kell itt a földi életedet megélni, hogy egyszer Jézus Krisztusért föl fogsz emeltetni. Oda ő hozzá. Abba a magasságba, ahova senki el nem juthat ő nélküle. Legyen ez a mi életünknek drága kincse. És adja meg Isten, hogy így tudjunk az életünkre nézni. A mennyország, az Istennel való legszorosabb életközösség, az majd ott teljesedik ki a mennyben. Ha te itt akarod a földön, csalódni fogsz. De ha megtanulod ezt a rövidet, annak a végtelennek részeként látni, akkor majd megérted, hogy sok minden olyan miatt sírsz és sírunk, ami miatt egyáltalán nem kellene. És sok mindent tartunk olyan fontosnak, amit egyáltalán nem kellene fontosnak tartani. Hívlak benneteket, mindannyiótokat, akár magasságokban van az életetek, akár mélységekben, hogy tekintsünk most úgy a mi jelenünkre, mint ami az Isten nagy tervének a része. És amikor azt hirdetem, hogy Isten fel fog emelni oda Jézus Krisztusért téged, akkor bízzál abban velem együtt, hogy ezt meg fogja tenni. Mert Józsefet sem hagyta ott a börtönbe elsenyvedni. És nem hagyta a kútfenekén elsenyvedni. Hanem amit ígért neki, azt hiánytalanul betöltötte, és betölti mind a mai napig Isten az összes ígéretét, amit az övéinek ígért. Higgyél benne. Higgyél benne, bízzál benne. Minden nap hozzá közeledünk, minden nap fölemeltetünk, följebb és följebb ő hozzá, akit majd egyszer meglátunk színről színre. Ma hív téged is arra, hogy legyél, lépjél, kerüljél azok közé, akik őrá az élő, igaz Istenre így tekintenek. Amen. Magasztalunk téged, és imádunk, mennyei édesatyánk, azért, mert igaz Isten vagy, mert láttatod velünk ebben a régi történetben is azt, hogy akiket szeretsz, akiknek ígéretet tettél, azokról soha nem felejtkezel meg, sőt, életüket úgy rendezed és úgy intézed, hogy a te ígéreteid végbe menjenek hiánytalanul. Megvalljuk neked őszintén, hogy nem tudunk sokszor így tekinteni életünk eseményeire. Köszönjük, hogy most szeretnéd a mi szemünket megnyitni a valóságra, és köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy bízunk te benned. Köszönjük, hogy betöltötted azt az ígéretedet is, amelyet az Édenkertben adtál. Köszönjük, hogy legyőzted a mi ellenségünket, a sátánt, a te fiad Jézus Krisztus által. És köszönjük, hogy minden ígéreted ő benne igenné és ámenné lett. És akik ő benne bíznak, és ő benne hisznek, azok nem fognak soha csalódni te benned. Kérünk, hogy ajándékozzál meg bennünket ezzel a bizalommal, ezzel a hittel, ezzel az elkötelezettséggel, hogy a te arcod láthatóvá válhassék rajtunk. Köszönjük, hogy bennünket is eszközül akarsz használni. Mindazok életébe megjelenni általunk, akik téged nem ismernek. És köszönjük, hogy a te hatalmad végtelen. Hiszük, hogy mindent meg tudsz mozgatni a tieidért. Köszönjük, hogy most is így mozgattál meg mindent, hogy itt lehessünk, hogy halljuk a te ígédet, és köszönjük, hogy hívogatsz bennünket, és bátorítasz arra, hogy hozzád siessünk és hozzád lépjünk. Légy segítségül egyen-egyenként mindannyiunknak. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.